Mikor volt ez az első pillanat, amikor találkoztál az interneten, mint olyannal Magyarországon, és akkor mit gondoltál róla, hogy ez mire lehet majd később jó? Mi volt az a közeg, ahogy történt ez, emlékszel-e erre? És hogy mikor volt?
Hát nézd, a pontos izét azt nem tudom. Tehát, hogy pontos... Talán, hogy mikor láttam meg az első képernyőt, ami valamiféle olyan program futott, ami látta az internetet, ugye, mert ez nem volt még akkor feltétlenül World Wide Web, sőt. Sőt, még talán Gopher szerverek is mentek akkor. De biztos, hogy mentek. Na mindegy. Én inkább a folyamatra emlékszem, hogy ez hogy volt nálam. Tehát, hogy ugye ez az egész ilyen számítógépes forradalom, meg új média sztori, ez eléggé ment már a 90-es években, és én hát azzal a... Én akkor Népszabadságnál dolgoztam, és volt egy kicsit ilyen irányú vonzalmam is, már így eredeti, vagy én előéletemben én inkább egy ilyen reálos érdeklődésű ember voltam. És akkor, hát az amerikai sajtóban már azt láttam a cikkeket, hogy hát itt valami kurva nagy durranás készül, és az egész rettenetesen misztikus volt. Tehát, hogy addig nem találkoztam ezzel a dologgal, mert nem jártam egyetemre már, ugye, meg én ugye, mikor 89-ben voltam katona, 89-ben elkezdtem az egyetemet, az ELTE-n matfizt, és 90-ben már fél évet alszottam, és elkezdtem a Népszabadságnál dolgozni, és onnan már nem mentem vissza soha. És na mindegy, szóval, hogy ezt a... Illetve itthon még a Bodoki Tamásnak a cikkeit, meg a... Hát ott volt ez a kis ilyen cyberpunkoskodók, ugye a Tészalai, egy legendás rendszergazda, ebből az idő rendszergazda, egy programozó matematikus, és én nagyon bírom, kibaszott okos, meg egy ilyen figura. Tamás tényleg, és meg ugye volt ez a kör, akiknek, nem is tudom, volt egy egyesületek is, ami tudod, ilyen, hát ez a szokásos ilyen cyberonaristáskodás, hogy információszabadság, nem is tudom, Közhelyi Egyesület, az induló tilos rádió körül is ott mozogtak, volt műsoruk, és most már hú, lesznek itt bajok memóriában, de tényleg egy borzasztó szar memóriában.
Nem is merem kérdezni, hogy nagyjából hány körül.
De hát az viszont jól belőhető szerintem, tehát ez 93-94. Az biztos, hogy 94-ben az egy teljesen, az megint csak egy misztikus pillanat, mert hogy én akkor láttam, hogy ez a Nyírő András féle kör, ez kezd mozogni így a magyar CD meg a izébe, és én kerestem velük valamilyen módon a kapcsolatot, de olyan test, hát közben dolgoztam ugye Népszabadságnál, én egy napilapos újságíró voltam, szerkesztettem, eléggé akkoriban állt át az újság, és már a Népszabadság 93-ban, akkor még úgy mondták, gyönyörű szófényszedésre, ugye, ma már a sokkal prózaibb DTT, igen, az Ólomba. Én még dolgoztam Ólomba, és egyébként Kröhely, mert a mai napig az ilyen szájtépítésnél, meg tipográfiáknál, meg azért, amit megtanultam akkor nyomdászoktól, amit ma alig tudnak már, azt kurvára használom. Tehát a dizájnokban, meg ezekben ezt nagyon a tipográfia az egy sok évszázados tudomány, vagy művészet, és teljesen a számítógépes átállásnál teljesen törlődött egy csomó ilyen típusú tudás. Na mindegy. De én végignéztem egyébként a nyomdászat halálát közelről, tehát az egy nagyon érdekes periódus. És tehát, hogy 93-94, és Tamásnak voltak ezek a cikkei, és én kerestem a Nyírővel kapcsolatot, és egyszer csak fölhívott a Nyírő, teljesen meglepő módon. Hogy volt egy rovatunk akkor a Népszabadságban, egy ilyen kis glossza rovat, amit a Faragó Józsival, Tóth Ákossal, meg néhány emberrel csináltam, hogy ezek ilyen, tényleg egy ilyen pársoros kis glosszák voltak a hír végén, igazából hírfej a valódi műfaj, hogyha klasszikus újság, írói műfajokat nézzük, ma nem az volt a címe, és hogy ezeket meg kell csinálni valahogy az ABCD nevű CD-ROM projektben, amit ők ott csinálgattak, és így kerültem kapcsolatban Nyírőjékkel. És akkor kiderült, akkor már ott volt a Blumi, GG, Kelemen, Szaki, Szakadát. És közben a Nyírő szervezte ezt az internetes világkiállítás projektet, és hát ott kerültem bele ebbe a csoportba, amiből aztán nagyon gyorsan alakult. Tehát akkor már az volt a csapás 94-ben, hogy igazából itt interneten kéne csinálni valamit, és én tulajdonképpen rajtuk keresztül kerültem ilyen szorosabb kapcsolatban ezzel a sztorival, de ezzel párhuzamosan már a Népszabadság, na és az első, meg én is megvettem otthonra a 14-es Nyírőjéken keresztül lehetett internet előfizetést intézni ingyen, mert én, ha jól emlékszem, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de akkor egy Datanet havi előfizetés az volt 30 000 forint, ami körülbelül a havi fizetésem volt.
Neked maguk az eszközök is.
És a izék, és hát egyébként dermeszeg, mert ugye pont annyiba került egy jó számítógép, mint ma körülbelül 200 000 forintba, csak akkor kerestem 30-at. Vagy 20-at, és az beláthatatlan nagyságösszeg volt, de valahogy összeszedtünk mindig ezekre az eszközökre a pénzt érdekes módon. Tehát iszonyatos pénzt költöttem rá akkoriban, mert hát akkor ez volt a izék, tehát az egész számítógép, vetted az alaplapot, processzort, összeragasztottad a szilikon zsírral, az izét dugdostad a memóriakártya, hogy ez egy ilyen izé.
Még egy picit muszáj visszahúzanak az emlékek elejére, mert most ugye eljutottunk ugye lassan az internetóhoz. De engem az érdekelne még, és tudom, hogy az a legnehezebb ilyenkor, amikor a későbbi emlékek ugye felülírják valamilyen módon az akkori elképzeléseket, de hogy te már akkor újságíró voltál, jött szembe az internet meg a digitális világ, ami ugye egy olyan szcénában volt itt Magyarországon, nagyrészt egy ilyen számtekes, demoszcén, stb. Tehát rakjuk össze, szereljük, játszunk meg ilyenek. Tehát nem egy tartalom előállítói dolog volt, és hogy mikor fordult meg először mondjuk a te fejedben, hogy ez az internet dolgot, igazából újságírásra nélkül lehetne használni, tartalmelőállításra. Nyilván, amikor az ABCD-ből kinőtt ez az ötlet, hogy legyen az interneten, akkor már ez ott volt ideaként, de hogy ez akkor jött igazából ez képbe, vagy korábban is megfordult ilyen a fejedre, amikor foglalkozni kezdtél ezzel?
Nem, hát én mondom, hogy mint hogy olvastam az amerikai sajtóban erről néhány cikket, meg a Tamásiknak is itthoni cikkeit, az ugye világos volt, hogy ez egy valamifajta médiaforradalma alapvetően. Tehát egy kommunikációs eszköz. És nyilván abban a felébe kerültünk bele először, ugye, hogy e-mailezés, levelező listák, ott az állandó mivel. De abban is, tehát újságíróként is rájöttél, hogy az egész már most egy olyan információforrás, és egyébként publikálási platform is, hiszen a rögtön akár, hogy a visszaírsz egy levelező listát, akár egy hírcsoportba fölteszel, ugye még Usenet az volt, nagyban hírcsoportba fölteszel, vagy stb. Tehát hogy ez nem volt ilyen pillanat, hogy mikor megy át az újságírásba, vagy médiába, ez szerintem az első pillanattól kezdve az volt, hogy én így emlékszem rá.
És amikor akkor elkezdtél bevonulni ugye a Nyírőféle csapatba, akkor mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor te ott leszel majd, és láttál benne egy akkora, úgymond, potenciált jövőt, hogy akkor te elkezdél ott dolgozni. Ha jól tudom, hogy volt olyan időszak, amikor még maradtál a Népszabadságnál, de volt olyan gondolom, amikor már úgymond hivatalosan is...
Hát ez csak az index megalakulása, tehát hogy 2000... Én amikor nyilván, és...
maradtál.
Igen, én végig a Népszabadságnál volt. Persze, dolgoztam 3-4 helyen is egyszerre egy időben. Hát úgy értve, hogy a főállásom a Népszabadság volt, tehát én hírlapíró voltam, de hát ugye egy hírlapírónak azért vannak ilyen olyan kapacitásai, írtam itt Hócipőnek, nem csak írtam, szerkesztettem, és csináltuk akkor a Vantid néven egy ilyen rockzenei újságot, havilapként, tehát hogy ott azért ilyen sűrű voltak, és akkor meg az ABCD, később internettől.
Amennyire kiindulok az én saját élményeimből ezen a téren, ugye mindig az a kérdés, hogy a munkaadó az újságírónak ugye milyen kielégését tolerálja, tehát hogy mondjuk ha egy gasztronómiai lapnál vagy, akkor nem szívesen látják, hogy a krémesekről írsz mondjuk valahol máshol, de viszont ha mondjuk motorversenyről, akkor az oké. Az világos mondjuk, hogy amikor a Népszabadságnál voltál, mondjuk a Vantid az egy más tészta, stb. Az interneton, ehhez képest ennyire más tartalmak voltak, hogy a Népszabadság simán ráborított erre, vagy hogy lehetett összeegyeztetni ezt a két... Vagy nem érdekelt őket egyszerűen, hogy valaki oda az internet?
Nem vették észre szerintem, igen. Tehát ők észre se vették, hogy én nem voltam ebben olyan szabálykövető, meg én mondjuk a Népszabadságban akkor egy ilyen viszonylag nagyon sikeres kis fiatal újságíró volt, fiatal, 25 voltam akkor mondjuk. És egyrészt sok mindent meg is engedhettem magamnak, tehát nem volt nagy szigorúság ebben. Másrészt meg szerintem nem is nagyon vették észre. Sőt, hát volt egy olyan és egyébként ugye volt egy ilyen, most hát kicsit ilyen anekdotikus tudom, ugye minden évben volt egy ilyen megbeszélés, minden szerkesztőségben, gondolom, ugye amikor a főszerkesztő így a kollégákkal így egyesen végigbeszélt, hogy bértárgyalás, értékeljük az évet, stb. És talán egy ilyen beszélgetésem volt, ahol rovatvezető is ott szokott lenni, hogy a Vöröstér szerintem ott volt, ő volt a rovatvezető, meg az Ötvös is. És hogy akkor most nem tudom szó szerint fölidézni, 95-96 lehetett, nem tudom szó szerint fölidézni a dolgot, de hát van olyasmi is ott, hogy János, látják, hogy én nagyon sokat szórakozok ezzel az izével, ezzel az internetes dolgokkal, meg ilyen számítógép, meg hogy jövök, hogy nem kéne ez, szóval inkább a való élet az, ami az újságírónak, meg egy ilyen tehetséges riporternek, mint én vagyok, azzal kéne fogok, és nem kell ezt a, szóval ne elrövetessem én ezt a munkát. Úgyhogy ez egy izért, tehát hogy nagyon idegen volt ez a világ. Hát aztán ugye később volt is egy ilyen pillanat, ezt nem tudom, egy író jobban el tudja mondani, mert ennél én személyesen nem voltam ott, de hát ugye a nyírói, tehát amikor az internet osztori, az ugye megborult már az idegénél, és ugye arról volt szó, hogy valahonnan előről kezdünk egyet, és akkor tehát tulajdonképpen az Index alapítása. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen egyéves agónia volt az internettől vége, és hogy volt egy pillanat, amikor a nyírőik a Népszabadságot is megtámadták egy ajánlattal, sőt ugye a Weyerék is megtámadták, a Weyer Simó trió, azzal, hogy hát az Origó tervével tulajdonképpen, meg mi is az internettől folytatás, később Index terve, azért nem mondom most, hogy az Index terve, mert ugye még nem volt ez a név sem. És hát úgy voltunk vele, hogy vagy hát a Népszabadság végül ugye azt mondta, én még egy számra is emlékszem, hogy konkrétan 5 millió forint ha került volna a projekt, én úgy tudom, amit annyira odavitt. Ekkor volt a költségvetés, hogy nem kell. Egyébként most már utólag én is úgy ítélem meg, hogy valószínűleg ez volt a szerencsésebb kifejlet, hogy mi önállóan kezdtünk el aztán mozogni, mint egy média cégen belül, mert ez lehet, hogy nagyon gyorsan megfojtotta volna.
Ez egy elég fontos adalék, és ennek kimondottan örülök egyébként, hogy te úgy kezdted el ugye az online médiában a munkát, hogy előtte láttad, hogy akkor hogyan viselkedtek egy igazi nagy print szerkesztőség falánkban, hogy fel tudsz még idézni részleteket, hogy akár a menedzsment, akár a kollégák a Népszabadságnál hogyan gondolkodtak arról, hogy a Népszabadság meg az internet viszonya hogyan nézhet neki?
Hát nézd, nagyon, nagyon kevés dolgot tudok mondani. Egyrészt én sem emlékszem, másrészt. Amikor tehát, hogy annyira nem foglalkoztak ezzel a témával, annak ellenére, hogy szerintem akkor már elég jól látható jelei voltak, hogy annyira nem is érdekelte őket ezt. Tehát ott minden erőt lekötött például ugye az, hogy átálljanak egyáltalán fejbe arra, hogy számítóképpen kell újságot csinálni. Ez évekre lekötötte az ilyen típusú kapacitásait a szerkesztőségnek. Szóval, hogy ott, tehát én amikor eljöttem a Népszabadságtól 2000 év elején, és hogy az Index főszerkesztői posztját, illetve hát akkor még direkt nem hívtunk főszerkesztőnek, de valami hírigazgatói posztját, hogy betöltsem főállásba, addig szint minimális esett szó ebben a Népszabadság felső köreiben erről a témáról, vagy ezért, tehát, és most nem tekintett erre senki komoly fenyegetésként. a vizébe. Lehet, hogy már 99-ben ez változott, így az utolsó periódusban. Akkor már megjelentek bent is, tehát hogy minden gépen volt internet, már úgy emlékszem, mert korábban ez sem volt, hanem volt az archívumban egyetlen egy számítógép, ami modemes internet, emlékszem, hogy így kezdődött, 94-95 környéken, tehát sokáig csak így volt internet. De az, hogy erre komoly, hát az, hogy valamilyen módon ugye a névszabadság megjelenjen ezen a platformon, szerintem már 98-ban elkezdődött, de valahogy így ezt az egész szerkesztésen, a menedzsment, ezt ilyen külön vizélnek csinálni, hogy persze ott van valami szakember, valamilyen furcsa rendszer, az oldja meg, legyen ott is újság, de hát nem úgy gondoltak erre, mint például a komoly munkaeszközre. Addig a pillanatig, amíg én ott voltam, vagy legalábbis nem tudom ezt a...
Azért kérdezem egyébként tőled, mert hogy sok visszaemlékezésben azért találkozom olyan dolgokkal, nyilván én ennek már csak a korai, vagy inkább a késői hullámát élhettem meg, ami mondjuk inkább a bloggerekre vonatkozó, meg a közösségi médiára vonatkozó, ugyanúgy visszatérő nevűt éltek, hogy ugye van az internet, hát ami egy ilyen értéktelen másodlagos platform a printhez képest, és hogy sokáig volt ez, hogy mondjuk egy napilapnak volt ugye egy print szerkesztősége, volt egy online szerkesztősége, de igazából mindenki úgy gondolta, hogy az online munkatársak azok kevésbé értékes munkát végeznek, nem is fizették el annyira meg, ha jól tudom, mint a isítő. Tehát volt egy ilyen áliga-béliga. És hogy ez a percepció, ami nagyon sokáig meghatározta, hogy a médiavállalatoknak az online lábának a fejlődését. Hogyan befolyásolta mondjuk akár a te vagy a ti karriereteket, hogy nem éreztétek-e úgy, hogy... Tehát, hogy mégis hogyan szántátok rá magatokat, hogy abba a területbe merültök bele, amiről az újságíró szakmának azért a túlnyomó része, még akkor is, hogy az idősebb generáció, feltételezem, lesajnálóan nyilatkozik.
Ilyen szempontból mi nem voltunk része az újságírói szakmának soha. Tehát annak a szakmának, ami így tekintett sem, tehát egyáltalán is éreztük ezt sem. Tehát én amikor ott, lehet, hogy már volt online szerkesztőség, nem, és tudom, hogy kezelték az online szerkesztőséget, de én nem voltam online szerkesztőség se, nem voltam, és egyszerűen, hogy én nem érzékeltem ilyenféle, vagy ezeket a visszahúzó erőket, amelyek hát kétségtelenül voltak, ugye nekünk, mint internettónak, vagy akkor már önálló online szerkesztőségek, ugye ez óriási segítség volt, hogyha szabad ilyet mondani, vagy hát úgy mondjam, hát nagyon kevés olyan ország van a világon szerintem, ahol ilyen teljesen, hogy mondjam, független online szerkesztőségek ekkorára tudtak volna nőni. Tehát ez a jelenség, amit mi most csinálunk, meg amit az Index megcsinált, meg az Interto megcsinált, ez jóval később indult el. Igazából a Web2-vel indult el igazából, vagy Amerikába. Tehát ott, hogy a Huffington, vagy mondhatjuk azt, hogy tehát igazából a Drudge is egy egyfős szerkesztőség volt, vagy a... Mi volt még ilyen, ami ilyen online-only szerkesztőség. Tehát ez a modell, ez nem létezett azokban az országokban, ahol erős médiaipar volt. Magyarországon ez azért tudott létrejönni, hogy mi jó, egyrészt azon az áron tudott létrejönni, hogy mi most hát nem tudom, kicsit nagyképpen fogalmazni, szóval ez egy kurva, nem én voltam, kurva ügyesek voltunk, vagy hát kurva ügyesek voltak a nyírók, szereztünk pénzt, meg tudtuk nyitani, át tudtuk vészre, és annak az árán persze, hogy iszonyatosan rábaszok, annak az, hogy én itt vagyok most, ezzel a faszom céggel, nem faszom, ez egy kurva jó cég, bocsánat, csak hogy egy kis cég ahhoz képest, hogy volt egy 20 milliárdos szerkesztőségünk, amit ugye bezabált ez az oligarchikus genyó, aminek az lett a vége, hogy én mentem a picsába, megjöttek velem az emberek. És, vagy hát akit tudtam mozni. De hogy ennek volt az ára, hogy bebuktuk azt a pénzt, igen, mert egy piacot építettünk, ami nem létezett, akkor még amire fölépítettük ezt a piacot, tönkrementünk, el kellett adni a saját cégünket. Hát ott tényleg, na mindegy, szóval, hogy de mi egész, tehát annyira hittünk ebbe az egészbe, és annyira, tehát hogy ezt mindig elmondom, hogy tényleg egy fantasztikus álomvilágban éltünk gyakorlatilag 95-től Én szinte 2009-ig. 2009-ben kezdték el beleverni az orromat a magyar valóságba. Tehát, hogy mi nem Horn Gyulára, Orbán Viktorra, még ezek a kreténekre nézegettünk, ugye nap mint nap, hanem azt néztük, hogy tényleg a világban, most, hogy éppen a Google mit csinál, mit csinálnak a nagy amerikai média cégek, hogy fejtett, mindig tudtunk, láttunk magunk előtt valamit, hogy merre kell menni, hogyan kell csinálni, még mi van ebben a dologban, tehát hogy mindig előgé. És a hagyományos sajtó meg ebben a periódusban már más se csinált, mint hogy folyamatosan retteget, megszorított retteget, tehát hogy pont az ellenkező irányú mozgás. Ott a folyamatos félelem és zsugorodás, a mi oldalunkon meg mindig az volt, hogy előre menni, hogyan tudunk még, hogyan tudnánk még jobban menni. Ebbe belerokkantunk egyszer, ugye hát az Indexebe fejreállt 2003-ban anyagilag, és akkor végül is ennek a következménye az egész szar. De az biztos, hogy az elején mi nagyon jó ütembe tudtunk még ebbe pénzt szerezni, a Simójék nagyon ügyesen a Straubon keresztül, mert a György Péter meg a Straubon keresztül bevitték ugye az Origót a Matáv, az akkori Matáv vonalba, és föl tudott épülni tulajdonképpen, ugye ez volt azért a két nagy oszlopa, az Internetto, később Index és az Origó ennek az új magyar média világnak, és hát tényleg, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Amerikában abban az időben hány ilyen független, tehát úgy mondom, hogy offline média birodalmaktól független, mint nagy média cég volt, akkor nem sokat fogsz látni, vagy talán egyet se. De ugyanez van, hogy belegondolsz, ugye, hogy a Nyílőjék, amikor elkezdték, ez meg 94-ben elkezdtek már internettel foglalkozni, meg csinálni, hogy hogy lehetne médiát. Tehát, hogy kifejezetten újságot akarunk. Az internettől leinte inkább ilyen kulturális magazinszerűség volt. Tehát, hogy ez ilyen kulturális dolog. És egy, de, hogyha belegondolsz, az meg hát a Yahoo 94-es alapítású cég, vagy a Netscape. A Google 98-ban lett. Én még emlékszem, amikor a nehéz pozsonyi Feri, aki most a Gokernél van, mutogatta még valamikor 97-ben, hogy hát itt valami izék, valami Silicon Valley-ben valami súlyos geek összeraktak egy keresőt, és hogy nézze meg be, és milyen kurva jó keresés izés. Ott volt egy üres fehér izék középen, egy be lehet írni, és Google, és ilyen hülye neve volt. Tehát tudjuk, hogy ezekre így még emlékezgetek, hogy tényleg. Tehát, hogy kurva korán kezdtük, és viszonylag. Tehát tényleg, mi abban is reménykedtünk, és hogyha megnézed, hogy volt ez, nekem még talán van belőle egy példány a Fehér könyvből, ami egy nagyon fontos, ez volt ugye nekünk az első periódus az Internettónak a Matáv ellenes harc jegyével telt. Illetve hát ez a Matáv ellenes harc, ez a harc az internetért. Ja, akkor nagyon magasak voltak az internet előfizetési díjak, távközlési díjak, stb. És azért harcoltunk. Nyilvánvaló ez egy, így visszatekintve már vicces a dolog, de akkor elég kemény. És nagyon komolyan fölhúzta az internetó népszerűséget. Tüntetésszervezés, Matáv erre olcsóbbak, akkor eltörölték az éjszakai tarifát, hogy mely éjszaka lehetett internetezni. Mert egyébként aranyárban tudtam, milyen telefonon kellett logni, ugye dial-up internet volt. Kibaszott telefonszám. Tehát nekem volt ilyen 20 ezer forintos telefonszám a 90-es évek elején, amikor mondom a fizetés, tehát gyakorlatilag egy havi fizetés volt. És na mindegy, szóval, hogy ez a Matáv elleni harcnak a jegyébe tett, de hogy miért lyukadtam ki ide, vagy hogy akartam ezt vagy mire akartam kifutni ezzel a gondolatmenettel, arra nem emlékszem.
És nincs jelentőség, egyébként biztos mondani, hogy György Péter úgy fogalmazott, hogy ti utáltátok őt, meg utáltátok őket. Valószínűleg akkor így is volt, akkor ezek szerint volt egy ilyen...
Nem a György Péterre volt ez, hanem a Mattát, hogy mi egyszerűen mi ott egy árharcot folytattunk, nem a György Péterre szembeni személyes
izé nem volt. Le, tehát egy Origo, nem is. De a későbbi, tehát a tartalom projekt utáni Origo, Index viszonyra, vagy hát Origo Internettól viszonyra ez hogyan hatott ki. Tehát, hogy volt egy olyan nagy mamut, ami ült az interneten, És akkor voltatok ti, akik függetlenül próbáltatok egy
hát nézd, ugye mindig mi éreztük magunkat, tehát ugye megvolt az egész, számomra az egész internetnek, és ezért mondtam, hogy ugye abban az időszakban tényleg egy államvilágban éltünk, vagy valamiféle olyan világban, vagy legalább félig, vagy legalábbis a készítünk egy ilyen világban éltünk, azért így, hogy mondjam, nem a kapitalizmusnak ebben a magyar modelljében, hanem úgy a működő modelljében. Tehát, hogy az egész internetnek megvolt ez a fajta szabadpiaci étosza, vagy nem is tudom micsoda, és ebben a dologban mi éreztük magunkat úgy, mint akik a valódi letéteményesei ennek a kultúrának, ennek a nem tudom, felfogásnak, akik igazából piaci alapon, szabadon nekivágtak ennek a izék. Mi azt mondjuk, amit akarunk, azt gondolunk, amit akarunk, és csináljuk a saját bizniszünket. Ezzel szembe jön egy matáv, ami mégis egy ilyen mamut, egy telekom, amelyik meg egy kicsit az egész internetes kultúrának, meg a izének kicsit ellenfele. Ugye ez még gyakorlatilag egy monopólium volt abban az időben, vagy részben egy monopólium, vagy egy úgymondom de facto monopólium, mert talán már a teljes, ugye az egész távközlési liberalizáció ez egy hosszú folyamat volt több lépések keresztül, de hát gyakorlatilag abban az időben még monopóliumról beszéltünk szinte, és szóval hogy ez volt az alapvető érzésünk ezzel kapcsolatban, hogy mi itt sokkal ügyesebbek vagyunk, sokkal elkötelezettebbek vagyunk, talán jobban is csináljuk, ebben nem voltunk természetesen mindig biztosak, de és van velünk szembe egy mamut, ahol végtelnek az erőforrások, sokkal visszafogottabb az egész, moderáltabb az egész, a mi ízlésünknek olyan szürke az egész, de iszonyatos anyagi erő van mögötte, és ugye folyamatosan fenyegetve is voltunk, hiszen egészen 2007-8-ig, amikor látszott, hogy megnyertük ezt a csatát, már az Indexel, tehát hogy hirdetésével, tehát hogy mi ugye gyakorlatilag 2004-5 óta egy nyereséges céget csináltunk akkor, és az Origo pedig hát ugyanezt nem tudod, egy óriási cégben, hogy éppen hova könyvelnek, mit, azt elég nehéz követni, de ugye az nyilvánvaló volt, hogy elég ingatag a gazdasági pozíciója az Origónak, és aztán ez később már elég javaló meg. Hát én igazából onnan szereztem sok nyilván közelebbi információkat erről, hogy a Vasili Miki, aki korábban a vezérigazgatónk volt az Indexnél, ő oda került az Origóhoz, és akkor már egészen konkrét adatokat tudtunk, hogy igazából anyagilag hogy áll a cég, de hát akkor már én sem voltam Indexes természetesen, tehát nyilván.
Azt mondtam egyébként, hogy még a tartalom projekt idején megfordultál ott? Az Origónál hívtak oda, nem? Van, mintha mondta valaki ezt.
Hát én ezt a dizájnt, amit szétbasztak, most ezt nincs, vagy hát részben nincs. Persze, hát én dolgoztam egy fél év.
Nem, még korábbra gondolok.
Ja, korábban?
Igen, tartom a projekt idején, még akkoriban, 90-es években. Nem volt ott egyáltalán? De valaki nekem úgy említette, hogy megfordultál, de aztán nem.
Nem, hát tudod, hogy volt egy ilyen finom szemlás, és ami utólag egy kicsit vicces. Mert pont a Simon Gyurival beszélgettünk a múltkor, de hogy volt egy ilyen finom idő, hogy hát ugyanúgy, ahogy egyébként nekünk, mint indexeseknek, meg a mai napig ugye megvan ez, hogy hát mi vagyunk a király csávók, meg minden, ugye ugyanez a szellemiség természetesen minden ilyen sikeres, meg jó, meg magát coolnak gondoló szerkesztőség megvan, és ugye a Magyar Narancsnak is megvolt ez. És én sokáig ezek a narancsos szerkesztők, meg újságírók egyébként ugye mai napig, hogyha itt is szétnézel, akkor itt is találsz egy-kettőt, de meghatároznak sok mindent, és egyébként azt, hogy a Magyar Narancs ebből milyen rosszul jött ki végül, és hogy jelentéktelenedte, az egy másik kérdés, de az nem ennek az interjúnak a tárgya. Tehát, hogy a narancsosok, azok, de nagyon sok volt egy ilyen finom feszültség már nekem, de egyrészt, hogy én népszabadságra dolgoztam, ami egy ilyen, hát a Nádori Petinek is, Nádori Petinek főleg, meg ezért, tehát ilyen elképzelhetetlen ezért volt. Tehát, hogy, tehát nekik olyan kulturális, tehát kulturálisan olyan messze voltak ettől. Én ezt kevésbé éreztem, mint médián test, tehát hogy én tényleg egyetemistaként én tök kívülről estem be az egész. Nekem fogalmam nem volt ezekről a kulturális szakadékokról. Jó szerével arról se, hogy a pártlap mi volt a Népszabadságon, mit jelentett. Tehát tényleg, tehát az utólag visszatekintve, tényleg 20 évesen figyelmem. Én már úgy kezdettem, úgy estem bele a rendszerváltásba, hogy hát voltak ezek a kommunisták, akik hát szénhülyék voltak, hát láttuk bazd meg, hogy mit csináltak itt a 80-as években. Én ilyen izé voltam, én ugye ilyen punk gyerekként ott menekülgettem a rendőrök elől, néha éjszaka, meg mit tudom én, de hát nekem ez volt a kommunizmus, hogy azok ilyen barom izék, betiltották a CPG-t meg a beátőcsét, a kurva anyjukat. És nem, de ezekről a, tudom én, népies, urbánus, meg egyéb ilyen kulturális sáncokról, meg lövészárkokról nem sok fogalmam volt. Mindegy, de már megint kurom ezt, hogy igazad van, de erre hajlamos vagyok, és ez megint nem ide tartozik annyira, de az a lényeg, tehát azt akartam csak elmondani, hogy a Magyar Narancsosokkal volt egy ilyen, abban az időben, aztán később persze ez teljesen eltűnt, egy ilyen érdekes feszültség, tehát hogy én körön kívüli voltam teljesen ebben a dologban. Sokan egyébként kvázi narancsos szerzőnek kezeltek, mert ugye egy kicsit az én írott stílusom és ebbe a, hogy mondjam, a posztmodern magyar irodalom hát a nagyfelfegvők abban gyökerezik, ez egy faszom, tehát hogy úgy, tehát hogy vannak hasonló elemek, és ennek ellenére ugye, hogy én nem voltam tagja ennek a narancsos körnek, és volt egy ilyen feszültség is a kettő között, hogy az Origót azt ugye narancsosok csinálták, én nem voltam se narancsos, én egy kicsit azt a, mit tudom én, tehát amit a Nádori Peti meg a Weyer csinált, hogy kicsit ezt a izék, hogy mindig ilyen nagyon, tehát ott érezze lehetett mindig egy olyan fajta fegyelmezettséget, meg ilyen, nem is tudom mit az egész szerkesztőség működésében, vagy nem fegyelmezettséget, hanem egy kicsit ezt a szögletességet, amit én nem szeretek, meg nem is, tehát alkatomból következően nem is nagyon tudok csinálni. Szóval, hogy volt egy ilyen izé, hogy mi vagyunk itt a nagy szájú izék, az Origó, meg ez a kicsit ilyen...
Nem érdekes egyébként, hogy pont az Origó lett a Magyar Narancsos csapat műve, akik pedig pontosan nem ilyen dolgot csináltak a Magyar Narancsnál, és pont részben Népszabadságba jött emberrel lett olyan, amilyen az Index internettó. Ez különös, nem? Vagy ez...
Hát lehet, furcsa, persze, de hogyha megnézted egyébként az a vicc, hogy ugye az Indexnél is voltak már Magyar Narancs szerzők, akkor elég nagy számban, vagy volt Magyar Narancs szerzők, vagy bár mondjuk a klasszikus Magyar Narancs csapatból, tehát mondom, a klasszikus szerkesztőségben gyakorlatilag csak a Winkler volt ott, aki ugye nem volt, hogy hívják, ilyen közéleti területen soha, de mindenképpen tagja a narancsos aranycsapatnak, lehet ilyet mondani. Para Kovács is írt még néha, Sziszó is írt az internetóban az elején, a klasszikus narancsos társaságból, illetve a tehát a Szili Laci volt még szerzője a Magyar Narancsnak, bár ő narancsos. Abban az értelemben nem volt, hogy nem volt főállású narancs szerző, hanem ott külső szerzőként. Bár megengedem, hogy számunkra mindenképpen meghatározó szerzőként, tehát ő egy nagyon erős stílust képviselt már akkor. És ő aztán pedig ősindexes, tehát hogy...
Ami még ebből a korszakból érdekes, hogy ugye mind ellentmondásos ügy nyilván felmerült, ugye az az Indexnek a megszületése olyan értelemben, hogy a kiadó elhagyása, és akkor az ezzel kapcsolatos konfliktusok, ki másol le, mit, hogyan visz, hova, nyilván a Bíró István visszaemlékezésében ez ugye úgy hangzik, hogy kilopták alól a dolgot. Mi a te történeted erről? Hogy ezt hogyan láttad, hogyan történt szerinted így utólag visszatekint?
Hát nézd, ugye nagyon sok részletre már nem fogok emlékezni én sebben, vagy nem tudom én, tehát ezek főleg az akkor, hogy ezt arra én nem is láttam rá részleteiben, hogy ugye végül is ez a kimásolt le, mit, hogyan, miért, ez hogyan ment. De én azt gondolom, hogy hogy ha ott az IDG egy picit jobban résznél van, akkor simán megnyerte volna ezt a meccset, de nem volt rá egyszerűen kapacitása a fejben. Tehát ez nem... Tehát elég rossz helyzetben jutottunk el. De mindegy. Tehát a sztori nekem úgy volt, így nagy vonalakban, meg ilyen sok éven átszűrve, hogy mi mindannyian éreztük már 98 környékén, hogy itt lépést kellene váltani. Tehát itt egy magasabb fokozatra kell kapcsolni, akkor már a Simóék gründolták az Origót, sőt már el is indult talán. De azt látszott, hogy nem sokára jelentős pénz lesz ebben a piacban, és nyugaton, Egyesült Államokban már megindultak a... Hát tulajdonképpen ez volt az első nagy dotcom mánia időszaka, óriási pénzek elkezdtek menni az online média cégekbe, és mi is azt éreztük, hogy itt kurva jó dolgot tudnánk csinálni, menni kéne előre, menni kéne. De az IDG-ben, hát nem, hogy nem volt partner, az egész IDG, de nemzetközi szinten is egy ilyen internetellenes alapállást vett föl, ennek később meg is lett az eredménye, ugye hát régebben, tehát egy elég régen alakult, de hát az IDG-hez képest gyerekkorú vagy csecsemőkorú online cég az ED.net végül is ugye fölzaválta az IDG-t mára. De az a lényeg, hogy az IDG, mint ilyen nemzetközi nagy számítástechnikai kiadó, teljesen lemaradt erről a vonatról, globális szinten is. Tehát kifejezetten maga a szerzői, főszerkesztői kifejezetten internetellenesek voltak, nem látták ebben a piacban a jövőt, teljesen rosszul ítéltek a helyzetet, ez már tökre nyilvánvaló.
Meg ha jól tudom, volt még egy ilyen szaklap elképzelés náluk, hogy azt szerették volna, hogyha az interneten egy szaklap lett volna, nem egy általános portál.
Hát ez igen, az is lehet, nem tudom, tehát ezek már, igen, az egy szakkiadó. Tehát, és hát keletkezett egy ilyen rókafogta csuka, vagy mit mondanak erre, nem tudom én milyen helyzet, hogy mi akartunk volna tovább menni, benne volt egy óriási potenciál. Az IDG viszont nem engedte, el se engedett minket, elkezdtünk, és tényleg szerintem a bíró teljesen megmagyarázhatatlan lépéseket tett már a végén, aminek a következménye lett az egész szétrobbanás. Tehát még ő javasolta, meg tényleg volt egy megbeszélés, bár én ezekben nem voltam annyira benne még abban az időben, vagy csak így érintőlegesen, inkább a Nyírőtől, a GG-től. Nyírő meg a GG volt az, aki igazából kezelte a helyzetet, így kiadói szinten. De hát gyorsan kialakult az érzés, hogy az IDG-vel nem fogunk tudni zöldágra verni, és nem fog menni. És az IDG az elején még való biztatott is minket, hogy persze keressünk el a pénzt, és akkor nekünk nem is volt az a fejünkben, hogy az IDG-t el kéne hagyni, hanem hogy keresni kéne valami olyan befektetőt, akivel hát kvázi joint venture-ben csinálni egy izét, mi is kapjunk abban valamilyen tulajdonrészt, meg ez gyorsan kialakult ez a jövő. De hát volt is egy, ez nagyon érdekes, ugye volt egy kísérlet, ez Magyarország, ugye ez a magyar tőzsdének az első nagy aranykora is volt ebben az időszakban, 98 előtti pár év, kurva nagy pénzeket kerestek emberek, és az akkori Hippo Securities-nek a vezérigazgató Siklósi. Ó, Siklósi, mi volt az ő? Köszönöm. Ő vezetett egy ilyen kisebb, ilyen fiatal brókerekből álló csapatot, amelyik ugye látva az amerikai fejleményeket szívesen tett volna Magyarországon is pénzt egy ilyen. Ennek a tagja volt például Danóci, aki később a portfóliót alapította meg. Ennek a társaságnak. És aztán az lett a dologból, hogy bebaszott az orosz válság, óriási pénzeket buktak a tőzsdén, és ez holott volt gyakorlatilag már egy kész konstrukciónk arra, hogy hogyan lehetne ezzel a csapattal befektetők, az IDG-t van, és akkor ez bebukott, ez a kísérlet, hogy megszervezzük az internetónak ezt a modernebb változatát, és meg nagyobb, meg a média címe. És végül is az lett tehát, hogy akkor maradtunk végül is az idegénél. Nagyon érdekes, hogy utólag a Nyírő volt az leginkább, aki az én emlékeim szerint a Nyírő Andis volt leginkább az, aki aki maradt volna az idegével, valahogy ragaszkodott ez az egész, még valamennyire lojális volt. Én nagyon, meg a GG is inkább, amellett voltam, én elé nyíltam, hogy minél gyorsabban mi leszakadunk valahogy, és elkezdünk egy újat, annál jobb, most már tényleg kutya vacsorája, akár az interneton ír, meg minden, ne törődjünk vele, menjünk tovább. Az András nem, hát na, nehéz ma már elképzelni, ugye ennyi év után, hogy én azóta is mindig azt mondom, hogy egy újságot soha nem szabad a nevéért, vagy ezért megmenni, két hét alatt csinálsz egy újat, ma meg pláne, tehát nem, nincs ezeknek valódi értékük. Holnap megveszem a New York Times nevet, és akkor mi van baj? 100 milliárd dollár. Tehát nincsenek brendek valójában, ezt a marketing szakma találtak. Coca-Cola az egy brand, az már meg kirakott, fehér, ráírod, és akkor megveszik, de azt írod, hogy New York Times, vagy izé, vagy Kanifaszi Gusti, az meg nem tudja, hogy izé. Na minden. Tehát, hogy az internettó, ja, tehát, hogy a nyírő inkább lojális volt az idegéhez. Én nagyon a távozás mellett voltam, tehát az, hogy merjünk belevágni, indítsunk egy kis céget, akár 4-5-6-an, és kezdjük el, akár előről az egészet, mint látható, én ugye harmadszorra csinálom ezt meg. és hát akkor jött az az idegét, teljesen megmagyarázhatatlan reakció. Én nem értettem, bevallom őszintén, amikor a bíró bejelentette ezt, hogy jó, hát akkor a nyírő itt ki van rúgva, mert hogy ő itt kifelé tájékozódik és be akar hozni. De nem, szerintem én a mai napig nem értem, hogy ez milyen reakció volt, és azért azt gondolom, hogy nagyon buta reakció volt. Tehát nem volt ez végig gondolva. És hiszen ez volt a megállapodás, hogy próbálunk keresni egy partnert, aki tovább megy. És hát nekem akkor első pillanatban az volt, hogy amit mi itt létrehoztunk, az nem az. Tehát azért a bírónak az a magyarázat, hogy alól a ki lehet lapva ez a dolog, ez azért nem, tehát hogy ez nem volt az övé soha valójában. Tehát, hogy ő ezért ennek az értékének a tizedét, századát nem fizette meg. Ott ezek az emberek nagyobb részt tök ingyen dolgoztak. Tehát tényleg valaki kapott pár ezer forintot ezért, tehát mindenki ilyen esetek, én szerintem összesen, ha egy havi, nem tudom én, 3-4 évi ilyen-olyan közleműködő, hogy heti szinten tartott, tehát mindenki lelkesedésből csinálta. Én talán életemben egyszer adtam le számlát az idegének, vagy kétszer, de ezt meg lehetne nézni. Tehát, hogy nem, de nem is jutott eszünkbe ilyesmi, hogy ezt, tehát, hogy nem, tehát az idegé maga se kezelte hivatalos kiadványoként szinte ezt a dolgot. Szóval, hogy nagyon, nagyon szürke zónában voltunk mi itt. Nem is volt ennek olyan formája. Na most ki a tulajdonjuk? Tulajdonképpen ugye igen, hát lemásolódott aztán ez az izé, meg akkor elindultunk a fórummal, de akkor fej mellett, ugye nekik is meg volt ugyanez, tehát izé megnyerették volna ezt a meccset, hogyha lett volna, tehát szerintem egy tök fair. Tehát tök fair volt az a helyzet, amivel elváltunk, sőt még az idegé számára volt egy picit kedvező szerintem, csak hát nem volt elég ügyes ahhoz, hogy ezt a dolgot, ezt fölépítse. A nyírő meg nagyon ügyesen, tehát hogy ő egy nagy kommunikációs gurú ilyen helyzetekben, nagyon ügyesen megtudta akkor ezt az internetos indulást szervezni, kommunikációsan szerakni, mit tudom, de akkor már mi is ott álltunk eléggé nagy rendülettel mögötte meg. Meg hát az Andrist azt kellett is néha lögdösni, ugye hát ugyanez az Index névnek a ugye azt én már sokszor elmondtam, hogy volt, hogy az Indexet azt már ugye egy éve léteztek már forgatókönyvek arra, hogy mi lesz, hogyha előre el kell kezdeni, és ott kell adni az internetot, és akkor kell egy új név. És egyszer az András kitalálta az Indexet. Én nagyon nem szerettem az internetó nevet egyébként, egy ilyen borzasztó, kimódoltnak, értelmetlennek, meg ezenek találtam, nem tudom, nem? Az Indexet viszont egy jó névnek tartottam, bár kicsit olyan hogy mondjam, kicsit olyan technikai, vagy ilyen. De rövid van benne ez az X, amitől egy ilyen jól megjegyezhető, meg ritter, nem ilyen minden nap hallod, nem egy ilyen, mindennapos kifejezés. És ugye amikor el akartunk indulni, már megvolt a sajtótájékoztató, és előző nap, és én úgy emlékszem, hogy előző nap este, ugye, beszélgettünk telefonon a nyírőbe, és még mindig nem volt meg a név. Uh-huh. És akkor én mondtam neki, de hát András, ott az index, az a név. És ezt be kell tolni, nincs mese, ott van, és ugye ez is lehet, ugye, hogy az int, azt tartsuk az internetet. És hogy az András pedig ez az ő neve volt, vagy ő találta ki, nem emlékezett rá, hogy ez volt akkor, és akkor én ezt beírtam, én emlékszem, hogy esti telefonálás volt. És aztán így lett ez a sztori, hogy akkor úgy jelentettünk be, hogy éppen sikerült kitalálni startra a nevet. Hát nem valami, nem valami rettenetes előbb sztori, de erre például egész pontosan emlékszem ebből az időből. Meg ugye a múlás székházas, azért elmúlt ilyen. Nem szerettem, mint helyszín, de az András ragaszkodt, az elég is igaza volt.
Ott az András jöttön el, ott volt az indexnek az első.
Hát ahogyan
mondjuk,
meghívta a bírót, és azzal sértettem egyet. Akkor a bíró elmondta azért, hogy ellopta a sluszkulcsot a sofőr. Nagyon fel is basztam magam rajta. Micsoda
egyet. Szeretőd, hogy hol volt helyileg az indexnek a szerkesztősége az első X években? Nem tudom, hogy volt a váltás helyileg, vagy ugyanott volt?
Hát az első, hát hogyne, hát ugye az idegi székházban volt.
Igen.
Az első, hát úgy indult meg, tehát egyrészt az, hogy ez a konstrukció, az indexnek az indulási konstrukciója, hát ugye már messze vagyunk a magyar internet hőskorától, mert ugye most már azért arrébb vagyunk 4 évvel. Ugye 95-ben indult az internettól, mondjuk 94-95 az igazi, ugye 93-as a maga a webszabvány, mint általános szabvány ugye akkor lett bejelentve, és ugye 99 volt ez a nagy küzdés az idegével, és 99. május 17-én azt mondja, hogy jelentettük be, hogy valami ilyesmi az indexet. És hát az index tehát végül is úgy sikerült összehozni ezt a céget, de akkor már mondom, tehát ez már egy vészmegoldás volt, mert az volt, hogy a nyírő kirúgta a bíró és Villámos, aki kell találni valamit, és a Kőrösi Ákost, aki akkor a GG-nek volt ugye valamilyen haverja, illetve együtt jártak egyetemre, maga is informatikus, ilyen izére járt, és az Ákos ő csinált egy ilyen kis webfejlesztő céget, akkoriban már ő csinált nekünk valami áruház projektet ott az internettóba, és végül ő volt az, aki hát kvázi ilyen ügyes üzletembernek tűnt, és ő azt mondta, hogy akkor ő összeszed pénzt, annyit, hogy mi el tudjunk indulni. És egyébként annyi pénzt, amennyiről korábban álmodni se nagyon mertünk, tehát hogy 50 millió forint környéki start összeg is összeszedhető lesz, bár ez még az elején nem hangzott el, de végül is ez volt az idő. És hogy akkor mi tényleg elindultunk ebbe a dotcom logikába. Tehát ott tényleg, ahogy láttuk Amerikában, meg ahogy minden működött, hogy álljanak bele. Angel befektetők, kezdjük el, utána jöjjenek be kockázati befektetők, és utána menjünk tőzsdére is, hülyére kasszáljuk magunkat. De mi négyen csináltunk egy céget, a GG, Keki, Nyírő meg én, URL Consulting, az volt a neve, erre emlékszem, ez a consulting, ez az én kicsit ironikus izém volt, ötletem volt, hogy ezt tegyük bele, meg kurva jó consulting, mindig imádtam az ilyen nagyzavos izéket. És egyébként volt egy kvázi külsős munkája is, vagy én egy darabig az URL Consulting nevében még a Pestiesnek is a szakértetgettem a webünk elindulásához, de aztán jött az egész indexes sztori, és akkor az engem elsöpölt, és átadtam ott teljesen a terepet a későbbi Kermésönnek. Már Pesti estén. De az a lényeg, hogy négyen csináltunk egy céget, és a Kőrösi Ákos pedig bejött kvázi ilyen többségi tulajdonosként, ő hozott ebbe pénzt, hozott néhány angelt magával, mint a, mit tudom én, a Kövér Jóska, aki nagy ugye kockázati befektető itt a magyar piacon, legelejétől fogva, a Reisz Attila, aki korábbi Microsoftos volt, nem tudom, még volt egy-két ember. Adtak ebbe pár millió forintot, és akkor így startoltunk el, és azt kezdtük, hogy volt, hát a Kőrösi cégének, amit most már meg nem mondok, hogy hívják, volt egy irodája Hollán Ernő utcában, egy lakásban, és ott voltunk gyakorlatilag egy szobában, volt két számítógépünk, és ez volt a szerkesztőség.
Fel tudod idézni a kezdőcsapatot, hogy kik voltak?
Hát Nyírő GG ott volt, a Barci, mi a Blumi éppen nem, mert összeveszett a Nyírővel, ugye a Nyírő az évente össze tudott veszni teljes csapatokkal. Harajd Andrés biztos ott volt, Ion Fedő néven, az internettobon hoztuk a Takács Viktort, későbbi Index főszerkesztő helyettes kvázi szerkesztő. Takács Viktor biztos, azt a kurva, és előttem van a fej, az arc, az maga, csak milyen Csaba volt. Aj, az meg, nem lehetek ennyire ügyen. Még egy srác volt, és egy nyílnök embere. A Harajd Andis...
Akkor sem volt egy lány sem?
De senki.
Akkor sem volt egy lány sem.
De volt. Hát figyelj, kevés csaj volt az elején ebben a buliban, mert hogy ez ilyen informatikai cucc volt, és eleve nagyon kevés informatikus lány volt. És egy nagyon sem, megnézed ebből a kezdőcsapatból, ugye azt mondod, hogy négy ember volt mondjuk az ORE konzulting, abból ugye a Keki informatikus, GG informatikus, a Nyírő szociológus, jó mondjuk, kivétel, de ő már majdnem informatikus lett a végére, meg én. Én voltam az. Ugye az egész csapatból én voltam tulajdonképpen az egyetlen, már az ős csapatból én voltam az egyetlen igazán újságíró, illetve még a Takács Viktor, aki a Dél-Magyarnál dolgozgatott. Ugye, mert ott volt egy internetos Szeged a Szemők Árpival, a Szemők Árpi már viszont nem jött ezzel az izével, hanem ő valami matávas projektbe ott már dolgozott, vagy datanetes izébe Szegeden. Tehát akkor már ilyen eléggé kiterjedt kapcsolati állapot volt, de hát az egész interneton körül ezek úgy lebegtek, hogy pénz nem nagyon volt ebben, tehát inkább ilyen mozgalmi lendület volt az egész. És akkor ezeket a Viktort is úgy bevonzottuk, hogy akkor jöjjön fel ide dolgozni, de még ugye nem kapott rendesen pénzt, meg tudom én, és akkor a és akkor így, de szóval, hogy akkor sem volt egy ilyen fix szerkesztőség. Szóval szerintem a Takács Viktoron, meg a Harajda Andrison kívül, meg ugye volt még a Bónandi, a titkárnő, meg nem is tudom még, ki még a nem tudom, tehát akkor még nagyon fontos volt, hogy a törzsasszonyok, vagy a fórumoknak a kezelése, amiben még a nem, a Milancsik Zsófi azt hiszem már nem volt benne, mert ő internetos idővel volt, de ő is aztán összeveszett a Nyírővel valahogy. Ugye Nyírőnek voltak ezek a nagy összeveszések mindig, tehát amikor ő csinálta ezt a internetes világkiállítás projektet, amivel ugye akkori mércével rengeteg pénz volt, mert ugye ezért, de nagyon sok tartalmat is előállítottak emberek, tehát tényleg dolgoztak vele. Azok így, hát az is elveszett nagyobb részt, pedig nagyon fontos tartalmakat csináltam, meg én a Szőnyeinek ezeket az írásaival mindig be, ami a, ugye a 80-as évek underground, vagy magyar undergroundjáról szólt, abban, ami mindig beleütközöm itt ott. Meg voltak kurva anyagok, hát emlékszem, hogy a Rényi Andrés csinál, ugye a Daninak az apja, ő csinált például ilyen klipelemzéseket, én emlékszem az R.E.M.-nek a Losing My Religion klipje, ami egy ilyen Caravaggio-s sztorit, azt ő ott ikonográfiailag fölboncolta, meg minden, és tök jó anyagok voltak, az ABCD-ben is volt. Igen, az ABCD-ben is volt. De talán ebben az, meg is keverednek már ezek a fejlők, talán ebben az internetes világkiállítás anyagban is, mindegy. És ott, aztán, ott is mindenkivel összeveszett a nyírő. Tehát, hogy például ugye a Blumi meg a Szakadát, az így nem került bele már ebbe a csapatba, hogy ők nem akartak akkor éppen a nyírővel dolgozni.
Ez engem nagyon érdekes, hogy én szeretnék továbbani, csak én nem akarom elfejteni ezt a kérdésemet, amit fontosnak gondolok, hogy emlékszel arra, hogy nagyjából mennyi voltak a fizetések? Hogy nem csak számszerűleg gondolom, hanem hogy akkoriban, hogyha valaki elkezdett dolgozni egy frissen induló online szerkesztőségben, az nagyjából hova tette be őt az átlag kereseti viszonyok, vagy az újságíró társadalom?
Hát figyelj, mint hogy főállású emberünk nem nagyon volt akkor még, én nem tudom, hogy...
Tehát ő... számlás buli volt akkor elsősorban, tehát nem volt senki.
Számlás buli volt, és ilyen izék, tehát ilyen 100 000 forint nagyság, de nem vagyok benne biztos, ami... Egyébként, hogy nem számított olyan nagyon-nagyon-nagyon rossz pénznek, de mondjuk egy izét se lehetett rá alapítani. Én arra emlékszem, hogy szerintem az első pénzem, amit kaptam, akkor már izéként, az, tehát kvázi ilyen vezető szerkesztőként, még nem hívtam maga a főszerkesztőm, és sokáig a nyíró után be sem akartam tölteni, szerintem 200 000 forint volt per hó, izé, tök számla, tehát, hogy akkor még nem is volt ez legalizálva semmilyen módon, ugye ez a magyar újságírás, akkor ez ilyen elfogadott izé volt. És én azra is emlékszem, hogy nekem már a főszerkesztői fizetésem, az körülbelül ott volt az első, amikor már rendesen, de hát persze akkor már elkezdtünk szarba lenni, ugye a Csepi igazgatósága alatt, akkor én 400 000 forintot kaptam, és az körülbelül egy népszabadság rovatvezetői fizetésnek
felelt. Szerintem volt ez nagyon?
Hát, ez 2001-2002. Aha. 2002 inkább. Uh-huh. Akkor egy népszabadság rovatvezetői fizetésnek felelt meg. Egyébként ugye az is furcsa, hogy akkor a népszabadság meg az egész nyomtatott sajtó az talán csúcson volt, és utána ott meg sokszor csökkentek is fizetések. Most igen. Már igen. Nem is első körben. Igen. Nem is első körben.
Amikor, szerinted mikor volt ez a pont nagyjából, amikor ez az egész ilyen intézményesülési folyamat így kvázi lezárult? Tehát, hogy te főszerkesztő voltál, volt lapigazgató, bejelentett munkatársak, ez hány évbe tellett nagyjából? Lett
hát az, hogy ugye, tehát tulajdonképpen nem, az viszonylag gyors volt, mert ugye akkor elkezdett jönni a pénz, amit elkezdtünk költeni, és nagyon rosszul költöttük. Tehát ott mi gyakorlatilag egy éven belül fölállítottunk egy kurva nagy céget. Néha bizonyos pontokon több mint 200-an dolgoztak nekünk. Ezért, hát ott mi gyakorlatilag volt olyan pont, hogy ugye elköltöztünk a Hollán Ernőből ebből a bizonyos Viktor Hugo utcai szaki épületbe. Ott volt olyan pillanat, amikor három szinten voltunk. Három szinten voltunk. Több mint 200-an. És kurva nagy ezek vannak. Tehát az itt egy szint az nagyobb, mint ez a, sokkal nagyobb, mint ez a lakás, és itt ugye üzé van, itt ugye ennek a háromszorosat legalább egy szín. Egyterű irodák voltak, akik kibaszott.
Ebből mekkora volt a tartalmelőállító meg a menedzsment arány?
Nem, akkor nagyon furcsa volt a dolog, ugye nagyon, tehát nagyon homályos elképzelésünk volt arról, hogy ez egy milyen cég. Tehát akkoriban még senki nem úgy kezelte az internetet, mint biznisz, hogy ez egy média biznisz. Ezt később mi építettük, a saját vérünkön tanultuk meg, ugye a saját kárunkon tanultuk meg, és a saját vérünkön éltünk egy darabig, úgy értve, hogy ugye ebbe a dologba, ebbe hát tönkre is ment a cég, már a piac fölépítésében, és végül is amire fölépítettük, addigra tulajdonosként kikerültünk belőle, és onnantól kezdve elkezdett működni. Tehát, hogy akkor már voltak olyan reklámbevételek, hogy 2003 után. De, tehát, hogy a szerkesztőség akkor nagyon gyorsan fölszaladt egy ilyen 50 főre. És volt olyan pillanat, amikor legalább volt egy ekkora fejlesztés is. Tehát azt akartam mondani, bocsánat az előbb, hogy tehát senki nem médiacégként gondolt akkor még egy internetes cég, hanem internetes cég volt. Ott te benne akartál lenni e-businessbe, tehát, hogy valami bolt, mindent, a fejlesztésbe, hogy ott a Nokia-nak, meg a izének fejlesztettek webpage-eket, meg mit tudom, volt micropayment, tehát ilyen online fizetési rendszert fejlesztett a Körösi Ákos. Akkor, mit tudom én, ugye ez a fórumok, ebben az egész telekommunikációs sztorikban benne akartál lenni. Ugye mindenki jól akart lenni, még nagy portál. Ugye ekkor a magyar nyelvből azóta is kiírtatlan a portál szájt fogalma, ez akkor kezdett, ugye, ami tulajdonképpen ebben az időszakban lehetek, kezdték a portáloknak nevezni ezeket a nagy szájtokat, mint a Yahoo. Azért mondom a Yahoo-t elsősorban, ugye, mert a Google végül is nem volt soha egy ilyen, a Yahoo ennek az archetípusa, mint aztán az MSN, meg mit tudom én, tehát ami nem újság volt, hanem igazából egy ilyen, volt benne hírszolgáltatás is, de ízed el, hogy mi. Ehhez képest mi egy újságos, ezért már az internettól ezt örököltük meg. Ugye ez is egy nagyon érdekes, több helyen is elmondtam meg, sőször, hogy ugye ilyen se nagyon alakult ki a világban, meg hogyha szétnézünk a környező országban se, hogy az internetes piacon manifest média cégek vagy média szájtok szereznek meg ilyen erős pozíciókat, mint amit az Index Origo. Ugye, hogyha szétnéztünk, mit tudom én a cseh piacra láttam rá, akkor mit tudom, a seznam.cz, meg a mit tudom, lengyeleknél ugyanez. Ilyen Yahoo-szerű portálszájtok voltak, ahol volt használt autó, izé, meg ilyen linkek, meg olyasmi, mint aminek az Origo indult az első pillanat. Az Origo egy ilyen modell szerint indult, és aztán kénytelen volt váltani egy ilyen internettószer, mert a mi hatásunk annyira erős volt, meg minden, tehát hogy nagyon rosszul indult az Origo az elején. Meg voltak ilyen kísérletek, a Datanet is indított ilyen szájt, hogy ilyen portál szájtok, hogy ilyen linkek, meg tudod, iránytű az internet, stb. Hát tudod, hogy működtek el. Ma már ez a műfaj kicsit olyan, hogy emlékszünk egy Yahoo címlapra, ami egy évtizedig úgy volt, hogy tudod, ilyen struktúrában rendezett link, mint egy katalógus gyakorlatilag. És hogy nem, tehát hogy az egy megint csak egy speciálisan magyar modell volt, hogy nem kereső szájtok, meg nem ilyen portálok, meg ezért lettek a legnagyobbak, hanem egy ilyen tulajdonképpen újság.
Mint az internet. Egyébként az e-mail szolgáltatás, az Index Mail, ugye az később indult, ugye, mint a Free Mail az Origonál. Például csak azért kérdezem ezt, mert például a Free Mail az egy olyan szolgáltatás volt, ami ugye egy bizonyos időszakban elég nagy karriert futott be, tehát akinek volt e-mail, az nagyjából Free Mail volt, aztán a Gmail. Gondolom én, meg inkább a Gmail.
Hát az egy nagy fordulat volt a piacon, igen, tehát addig, amíg a Simóékot terülködtek az Origóval, és látszott, hogy nem fognak tudni minket így megfogni, meg ide, és akkor tulajdonképpen az első ilyen nagy húzásunk, ami volt a Freemailnek a megvásárlása. És én arra is emlékszem, de hát ezt a Gyuri majd elmondja, de én emlékszem egy konkrét összegre, ami ilyen egészen 98-ban, vagy mikor vették ők meg, vagy tehát rögtön az elején, és amikor az elkezdett beindulni, akkor ugye már nagyon, tehát mi olyan hátrányba kerültünk, ahol nem is tudtunk mit kezdeni, hogy, mert sokáig ugye nekünk még a fórum adott egy óriási nagy erőt, mint ilyen szolgáltatás. Hogy én úgy emlékszem, 80 millió forint volt az ára a Freemailnek, ami hát valami egészen többenetes. Ma azt mondtad, hogy 8 milliárd, vagy nem tudom én. Tehát ami egészen többenetes, irracionális, magas össze. És ugye nagyon érdekes, hogy a Freemailt meg szinte egy volt gimnázium miatt, nem évfolyamtársam, hanem egy évvel adtam, miért a Tüdős Andris fejlesztette, aki József Attilában egy évvel adtam voltam. C-be azt mondom,
Még egy pillanatra visszakanyod az emberekre, hogy amikor azok a sztorik előjöttek, ugye, hogy hogyan indult a tartalomprojekt meg az Origo, akkor ugye volt ott három fő csoport, akik érdekes módon próbáltak ugye együttműködni. Az egyik volt a mérnökök programozók csoportja, a másik az üzletembereké, a harmadik volt pedig az a háttágon értelmelőtt bölcsész brigád, akik valamilyen módon ugye a tartalmat meg az ötleteket vitték. És az Origónál volt ez az érdekes dolog, ugye nagyon fiatal, vagy ex-magyar narancsos, máshonnan jött ilyen sihederek, ottan beestek a nagy mamut céghez, és akkor ott elkezdtek a nem tudom, az üvegajtók közötti focizások szüneteiben írogatni tanulmányokat, és stb. Az Indexnél pedig ti magatok között voltatok félig meddig, ugye programozók is, ilyen számtekesek, ilyen arcok, stb. Ez... És hogy az intézményesülés során jöttek be ilyen ellentétek, hogy az öltönyösök, nem öltönyösök, hogyan alakultak ezek a csapatok?
Egy nagyon fontos dolog, amit én mindig elmondok, amikor ezekre az időkről van szó, meg egyetlen internetes cégéről. Nagyon fontos dolog, amit ott a lány, lehet, hogy kifelejtettem. hogy ez végig egy nagyon fontos különbség volt, ami érdekel. De ma is, amikor még egy szerkrendszert fejlesztünk, én ugye részt vettem az Origon egy ilyen realizációra, és ott pontosan láttam, hogy hogy nem működik ez. Tehát nekünk mindig az volt a logika, hogy mi internetes cég vagyunk, mi internetes csávó. Itt egy újságírónak majdnem, hogy programozni kell tudnia, de legalábbis érteni. Tehát én abból jöttem, hogy ők egy HTML kódot be kell tudnod írni, mert különben nem jelenik meg. Tehát nekünk föl kell tudni FTP-zni a szerverrel, vagy beesetsházni, vagy valamit csinálni. Már a nagy részét én sem tudom ma, mert fölött. De ugyanez volt az igaz a ezekre is, a programozókra, mert tehát a kekivel úgy fejlesztettem szekrendszert, hogy mindent tudott. Mondjuk úgy fejlesztettünk szekrendszert, hogy Markos Nádos üzéket töltöttünk a FTP-n, és azon rögtünk azért a legszarabb ilyen cikket, meg ilyen állapot. És szóval, hogy újságírói logikával tudtak gondolkodni, hogy úgy értem, nézzük, az Etele, a dizájnerem, az meg az jobban írt, mint bármelyik újságíró. Keki, hogyha elment írni valamit, kibaszott jól írt. Tehát ez az igazi ős internetes izé, akik mindannyian ebbe a álló verbális hívásba, amit a levlistákon, hírcsoportokon itt ott, szóval ilyen igazi internetes csalók voltak. Az Imi, Blumi ugyanilyen voltak. Egyszer volt informatikus is, meg médiába gondolkodott. Ma ez biztos média informatikusnak, vagy mi a fasznak. És nem volt ez külön, amit aztán így döbbenettel láttam, hogy még a 2010-es Origóba is, hogy akkor le kell fordítani a nyelvére, az informatikusnak a nyelvére. Te így tudtad, hogy úgy nem lehetne, nem tudom, elkezdeni, hogy tudjon valaki egy izélyt fordítani. Nézzük a Balázs, hogy Balázsra hogy fejlesztünk szerkrendszert meg ezért. Tehát ugye itt hát 2 hónap alatt az meg összeraktak egy olyat, ami 60-szor jobb, mint ami az Origónál volt akkor. 60-szor jobb, de nem. Tényleg én mikor odakerültem az Origóhoz 2010-ben, én nem hittem el az meg, hogy ez. Tehát mindig nekünk is az volt, hogy mi vagyunk itt a hülye, ilyen kis szélepélel 11 gyerekek, akik beestünk, és itt tök amatőrül összeraktunk a kis saját cégünket, szerencsénk volt, azt nyert. De hát ott vannak a profik, ugye a nagy telefon cégnél, ahol protokollosok biztos profinkak, és oda mentek, és én nem hittem el, bazd meg, hogy ilyen eszközök vannak. Tehát tényleg, az a csoda, hogy eddig kihúzták, bazd meg. Tehát, hogy egy olyan szerkrendszer, hát fingjuk nem volt, hogy mi történik az olvasók, de hogy mi címlapot szerkesztettünk már az internetben, az is egy újságírói logikával. Tehát nekem például az Indexnél olyan címlap szerkesztő volt, hogy én egy címlapszerkesztő, és itt mondom, hogy visszajön az ólom, hogy én ugye dolgoztam le Nólomból, Szikra Áüzem, a Misi bácsival, meg a Sanyi bácsival, az meg akik 80 éves medtörök volt ide, és akkor megtanultam, hogy hogyan faszomba lehet egy címlapot rendesen összerakni. De tényleg ezt játott szedni, itt fiam, 2 Cicero beosztás, itt a képaláírás az úgy van, itt 4 hasából indulunk, itt 2-n. És egyébként így raktuk össze az első internetodizájnt. Az egy újság dizájn volt, és kurva sikeres volt, és utána így ment tovább az egész sztori, hogy így kezdtünk egy címlapszerkesztőt kitalálni, hogy ez azonnal legyen visszajelzés, látogatóság, és végül is én azt mondom, hogy ezzel vertük mi meg az Origót igazából. Vagy én azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel, hogy ezek sokkal jobban működtek, sokkal jobban éreztük, hogy az olvasónak mire van szükségük, hogy kell reagálni, gyorsabban tudtunk reagálni dolgokra, gyorsabban át tudtuk alakítani a rendszert. Mert nem az volt, hogy nekem az informatikai osztályra átkerülni, hogy te keki bassz meg, most az van, hogy ezt ide basszuk, ezt tegyük át a izére, jó? Oké, 2 óra múlva itt van. Ugyanez egy 4 hónapos folyamat, jó esetben, de lehet, hogy 25 hónapos folyamat volt az Origónál, vagy még rosszabb. Hát azt nem lehetett elintézni, bassz meg, hogy egy levelező listát, azt kivigyek a Telekom rendszeréből. Mert az csak a belső titkos időm, és a faszomat, én felhúztam a Google-on holnapért, és mondtam, hogy nem érdekel, lesz, hogy mindenki szarja le a időt, azért is sápítoztak. Mi van? Kibaszott nagy üzleti titok, hogy bazd meg, hány pontos kenyérbetű lesz a címlapon, bazd meg, tényleg. Kibaszott.
Annak egyébként van egy oka szerinted, hogy a magyar interneten, úgymond az Index címlap, ez ennyire fontos. Tehát, hogy például a New York Times címlapja nem bocsánat sem ennyire fontos. Nem is láthatóan nem is annyira törődtek vele. Ha ránézünk, most is látjuk, hogy nem törekszik arra, hogy különösebben megfogja az embert. Nem tudom, gyerekként vannak-e adatok. Beszéltél mondjuk kollégával, hogy ott mennyit nézik a címlapon keresztül, mondjuk a New York Times arányaiban, mint mondjuk Magyarországon az Indexet, de ez most csak egy sejtés, hogy valamiért náluk ez a címlap kultúra, ez erősebb, vajon miért?
Hát most akkor picit büszke vagyok magamra. Mert ez innen jön, és hát ezt az internetúba is, nekem volt egy ilyen címlapszerkesztő, mániám, mindig, ezt még a printből hoztam magammal, szerettem még színfokot szerkeszteni, mert így valamennyire mondhatjuk azt, azon a szinten értettem hozzá. És úgy raktuk össze, igen, tehát például a kézzel szerkesztett címlap koncepciójához, ami hát nem volt egy triviális dolog. Mert egyébként miért ne lehet egy blogszegment, rakocsak, meg most ugye megint ebben azért, hogy és még itt is kézzel szerkesztett címlapot csinálunk, ugye pedig, mert valahogy lehet, hogy egyébként ez már egy idő után ilyen, ezért leszünk majd ősköpület, mert milyen cikli már mindig ezt csinálja. De hogy igen, tehát hogy és nagy energiákat fektettünk rá, hogy azért elvisz nagyon sok erőt, meg energiát, az, hogy szerkeszt az egyességben címeket adni, és hogy az a termék. Az Index az egy ilyen címlap nehéz termék, egyébként a négy sem mondja.
Hogy én is azt gondolom, ha jól sejtem, ugye te is, hogy nem az van, hogy a feltétlenül a média kitalál valamit, és akkor azt az emberek zabálják azt, amit a média tol, hanem van egyfajta kiismerhetetlen fogyasztói igény, ami folyamatosan létezik, és az a média teljesít jól, aki valamilyen módon pont el tudja azt találni. És hogy azon gondolkodom, hogy lehetséges az, hogy mondjuk a cseh piacon a cseh internetezőket egyszerűen nem igénylik a címlapot, a magyar internetezők pedig igen. Tehát, hogyha rámegyek mondjuk a Szeznam oldalára, vagy valamire, akkor ilyen üres fehér felületeket látok, néhány sor, ilyen ekkora. Tehát egy láthatóan totálisan nem arra van tervezve, hogy azt az emberek fogyasszák. Tehát, hogy amit mondasz, az egy kicsit abba tereli a dolgot, mint hogyha annyira jól, annyira rárepültetek volna te irányításod a címlap csinálásra, hogy a magyarok elkezdték imádni a címlapot. De közben lehet, hogy volt valami akár történeti oka is annak, hogy a magyarok a címlap fogyasztás, és mondjuk nálunk az RSS az szinte
nem tudom, mert szóval én nem, tehát hogy ezt nem előzte meg egy ilyen nagyon kifinomult piackozás, hanem mindenben ilyen ugye
sikerült,
tehát hogy így van. Ezt a szót kerestem, basszom, hogy megint angolul good, bassz, meg tényleg nem tudom. Ahhoz képest, hogy nem tudok angolul, állandóan angolul beszélek magam, bassz, hogy állandóan, de jó, most szóval végig 80%-a angol, bassz, meg, és izé, és nem tudom, hogy...
Igen,
tehát hogy zsigerből próbáltuk ezeket a dolgokat kitalálni. Ez valóban egy nagyon érdekes topik volt, amivel te is be, meg jó kapaszkodtál be vele, hogy akkor itt mi az olvasóigény, vagy mi alakítjuk az olvasóigényt, de nem tudom ezt meg, tehát igazából nem tudok erre magyarázatot. Én úgy érzem, hogy jól elkaptuk ezt a fonalat, és kurvára működött, és teljesen elvittük a magyar internetet is ebbe az irányba. De hogy igazából ennek volt előképe, vagy így, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog volt, szóval van az a fajta, tehát ahogy itt tesz az internetes pályámon, vagy mit tudom én, ahogy mentünk előre a sztoriba, nagyon sokszor volt az alkalom, amikor úgy éreztük, hogy na jó, hát ezek a felhasználók, akkor megtartom hangot, de most majd jön egy felhasználói tömeg, és azzal mi lesz, és azok már máshogy fognak, itt az már más lesznek, hogy megváltoznak a fogyasztói szokás. És stb. Hogy mert, és igazából azt láttuk az elejétől, hogy majd nem lehet ennyire tehes tartalmat nyomni, meg nem lehet majd velük így beszélni, meg így. És az Indexen is úgy éreztük, mert amikor megvolt a 100 000 olvasó, hogy na jó, hát körülbelül ez a 100 000 ember, aki erre kíváncsi, hogy mi mégis így beszélünk, ilyen hírekkel foglalkozunk, mi nem fogunk tudni más újságot sem, nem lesz több. És azt láttuk, hogy jön 500, 600, 700, 800, ide. Tehát, hogy elkezdesz valamit, és az interneton elkezdtük ezt a fajta újságszerű internetet csinálni, és az emberek ezt szokják meg. És jönnek az újak, és ők is inkább próbálnak beletanulni ebből, hogy rácsolják, hogy jaj, ez az internet, ez így néz ki. Ezt itt így beszélnek. És hogy ők maguk alkalmazkodnak ehhez a sztorihoz. És persze közben mi is alkalmazkodunk, mert nyilván próbálunk az olvasó igényekre is valahogy reagálni, de ezt senki ne úgy, vagy nyilván hát aki dolgozott médiában, az pontosan tudja, hogy ez nem úgy megy, hogy egyik pillanat a másikra, hogy te eldöntöd, vagy én legalábbis ilyen típus újságot. Az nem igaz, hogy ez a médiaiparban sehol nem megy így, mert vannak ilyen. Tehát ugye a Pallagi Feri ugye például tud ő kottából újságot csinálni, és nem valamiféle, hogy mondjam, erkölcsi vagy minőségi hierarchiát akarok ebbe fölállítani, hogy az kevésben. Én nem tudnék így újságot csinálni, de van, gyerek, egy bulvárra itt csinálunk, az meg itt van a csöcs, itt van az izé, az autóbaleset, itt van, ahogy hívják. És ezt ő itt úgy, és igen, úgy írunk, hogy nincsenek bővítmények, bazd meg a mondatban, mert nem érti meg az olvasó. És úgy van megírva, hogy a nyolcadikos gyerek, az pontosan tudjuk, ötödikes. És úgy vannak, tehát hogy ott vannak ilyenek, de mi soha, vagy nem tudom, mi soha nem csináltunk így viselőt, hogy lettek volna egy kottány, hanem így rakosgattuk, most ez működik, ez nem működik, bizonyos dolgokat csinálunk, nem csak, és vannak ezzel kapcsolatban, nyilván. Téves percepciók is, meg idők, és mindig tudtunk rajta annyit alakítani, hogy igazából sikeres maradjunk.
Hát most... Engem az érdekel ebből, hogy bejött, nem jött siker, nem siker, hogy általában a nem akarok nagyon teoretikussá válni, ugye, ahogy ezt szokták mondani, hogy ilyen...
Aztán
legkevésbé
teoretikus.
Jó. Tehát, hogy szokták mondani ilyen technológia történészek, hogy ugye hát azért szokott néha nagyon elbutulni a technológia történet, mert mindig a győztes innovációk felül írják meg a sztorikat, ugye? Tehát, hogy ez ebből lett, és hát egy rosszabb dolog felül, a jobb dolog felül, és minden shiny, happy és tökéletes. És ugyanakkor pedig, hogyha jobban belenézünk egy-egy innovációnak a fejlesztése, mindig ott látni, hogy ott a sok kudarc, és olyan hálózatosan megy a dolog. És hogy engem az érdekel, hogy amikor volt ez az e-business portál, modell, stb. És így fejleszgettétek, néztétek az irányokat, mik voltak azok a kudarcok például, amik voltak a kezdeti időszakokban? Tehát emlékszel-e konkrét termékre például, amit elkezdtetek fejleszteni? Nyilván akkor azok voltak a buzzwordök, hogy azt kell csinálni, és az milyen jó lesz, és valamiért nem jött be, azért, mert a technológiai ökoszisztéma nem volt még készen rá, a fogyasztókat igazából nem érdekelte, vagy érdekelte a fogyasztókat, igazából nem volt benne pénz. Tehát, hogy mindenféle kombináció érdekelne, hogy mik voltak az, hogy az Indexnek a siker történetén kívül, hogy amit látni kívülről, meg ezt látni az Origóról is, meg mindenről is, gyakorlatilag hiszen a tulajdonosak ráadásul még ezt gyakran ugye titkolják is, hogyha valami nem sikerül egy-két kudarc, az ami nagy hullámot kavart, mint az IVD. De egyébként a legtöbb kisebb kudarc az így lekerül a napirendről, és nem jön elő többé. Tehát, hogy milyen ilyen kudarcok voltak, ha voltak a fejlesztésben, akár tartalomfejlesztés, akár szolgáltatásfejlesztés, akár bármilyen modell, amit nyomtatok, nem jött be.
Hát inkább azt mondom, hogy ugye volt egy olyan... Nem az volt a baj általában a dolgokkal, hogy nyomtuk és nem jött be, hanem azt, hogy nem tudtuk megcsinálni. Tehát, hogy az Indexnek volt egy olyan korszaka, és az tényleg a saját felkészületlenségünk és butaságunk. És egyébként azért lett média cég végül is az Index, mert semmi másban nem volt valódi szakértelmünk. Illetve az ehhez kapcsolódó technológiai megoldásokhoz mi volt. Tehát amit az IMI, mert az IMI aztán, amikor az nyílő elment, akkor az IMI-t visszahívtuk, Barcini, hogy... Tehát meg kekiék, meg mit tudom én, tehát ők értettek ezt, hogy hogyan kell egy újságot, vagy egy ilyen média feletet kiszolgálni technikailag. Ezek működtek, de semmi más, ami ezen kívül volt, tehát hogy hogyan kell, mit tudom én, egy webfejlesztő céget csinálni, ott azt láttuk, hogy nem működik, tehát nincs megrendelés, ha van megrendelés, nem tudják megcsinálni, akkor beesnek ilyen, és meg voltak ilyen koncepciók, hogy hú, ilyen Yahoo csomag, hogy akkor legyen, nekünk is, hát már réges-régen elkezdtük mi is a vizet, meg a freemail-el együtt, hogy akkor kellene egy ilyen webes levelező rendszer, azt a CID, az akkori rendszer gazdák az Istennek nem bírta megcsinálni, többször becsődölt, teljes, nem tudtuk, borzasztó béna volt a rendszer, nem volt elég jó vizet. Freemail-el nem tudott konkurálni, pedig hogyha ma belegondolunk, hogy hát a freemail sem volt az, hogy rettenetesen. De azt az András Tüdős abban az időben nagyon jó színvonal, most utólag azt lehet mondani, mégis működött, elterjedt, és egészen a Gmailig, ez egy működő platform volt. És szóval inkább ilyen típusú üzek voltak, hogy üzletet nem tudtunk csinálni, vagy hát azok az emberek, akiknek ez lett ma a dolguk. Én ugye most ebben, hogy mondjam, hogy megint ilyen kicsit olyan nagyképű hátra dőltek, mert ugye az én bizniszem az én viszonylag nem. Illetve egy darabig az sem, mert az a biznisz ment, hogy én látogatókat gyűjtsek, de nem tudtuk eladni ugye a hirdetéseket, mert még nem volt hirdetési piac. És ugye ez egészen 2003-ig ott horror volt, óriási veszteségeket halmoztunk föl. 2003-ban becsődött a cég, akkor kellett eladni a Wallisnak, és akkor a következő évtől már egy olcsó működéssel, de akkor már több konszolidáltan tudtunk. És akkor előre volt, ott abba a pillanatban látszott is, hogy meg. És nem volt ott se izé, amit a Wallace hozzáadott. Oda került a Mucsi Gyuri, akitől be is voltunk fosva, soha semmi köze nem volt ehhez az egész világhoz. Jószerével azt se tudta, hogy a gépet hol kell bekapcsolni, most nyilván túlzok. De nem volt sem, se a médiához nem volt különösebb köze, se az internethez. Egészen annyi, hogy a gyerekek mit hirdetéseket adunk kell, kész, ennyi a sztori. És innentől kezdve volt fókusz, a cégnek is elkezdett működni.
De örülök, hogy mondtad ezt a kulcsszót, soha nem volt olyan, soha nem merült föl, hogy ne adjátok ingyen a tartalmat? Tehát, hogy soha nem merült föl, hogy az a klasszikus üzleti modell, ami most már így bevetté vált, és ami ugye a Eden Zuckerman szerint, meg se többi, hogy az Internet's Original Sin, tehát, hogy itt rontott el az internet, hogy ingyen adta a tartalmat a média hirdetésért, soha nem merült föl más modell?
Komolyan nem.
Aha.
Komolyan nem. Hát olyan emberek jöttek ilyen felvetésekkel mindig, tehát ott előfordultak ilyen-olyan menedzserek, vagy valamilyen ilyen szakértők, vagy ez az a cég körül, akik ideig óráig kapcsolódtak az indexhez, aztán elég gyorsan eltűntek, mint a Brown Robi, vagy aztán voltak ilyen figurák. Tehát inkább ilyen vonalakon jött be néha ez, mint ötlet, volt egy vezérigazgató, aki föltűnt, aztán egy rövid ideig, és Johancsik TV, vagy Csepi, nem tudom, és akkor fölvetődött akár ilyen menedzser megbeszélésen is, hogy milyen, de komolyan nem. Tehát én például soha nem is pártoltam, és nem is gondolkodtam ebbe a modellbe. Uh-huh. Ez ugye megint, amikor megalakítottuk a Nénynél, akkor megint előkerült, hogy tulajdonképpen majd ezt a modellt kell, erre a modellre kell.
Ez az Index történetének már egy későbbi része, de utolsó ilyen nagyobb kérdésként. Szóval, ami igazán különleges még azokon a dolgokon túl, amiket eddig elmondtál a magyar piacon, legalábbis én még soha nem láttam a világon olyat, hogy a blogoszféra gyakorlatilag az hát többé-kevésbé egyetlen egy újságnak a farvizén úszik. Tehát, hogyha valaki csak úgy blogolgat, nem valószínű, hogy nagyobb közönséget el tud érni, de hogyha a blog.hu van fönn, és elkezd nyomni az Index, akkor meg nagyon valószínű, hogy igen. Ilyet nem láttam nagyon máshol, a Huffington Post ugye ma már esetleg ilyen lehető fordítva kezdték el, tehát hogy az nem igazán stím, és hát ők az amerikai blogoszférának egy ilyen kis töredéke, míg a magyar blogoszférának mondjuk nem tudom 90%-a pont, vagy nem tudom mennyi. Ironikus ugye, hogy a felhasználói tartalmak forradalma, ugye ez egy ilyen buzzword, hogy Web2 meg stb. Az úgy 2000 után bőven indult el, viszont hát a fórumok meg minden meg az egész korai internet a felhasználói tartalmakról szólt. Nektek mikor merült föl az elsőként, hogy valami olyasmi dolog kéne, mint a blog.hu, vagy hogy zajlott nálatok ez a hullám, hogy először interneton áll végül is hát ilyen kvázi amatőr felhasználói tartalom gyár volt maga, és a fórum, ami meg hozzá elkezdett indulni szintén, aztán lett egy ilyen professzionalizálódás, elvált egy picit, ugye, több, aztán valahogy jött az, hogy akkor vissza, ez kicsit ilyen reneszánszerű, hogy tereljük vissza a felhasználói tartalmat ugye a profiba, ha lehet ilyet csinálni. Hogyan nézett ki nálatok ennek az észlelése így belülről?
Hát nézd, én az itt tettem azt hozzá, hogy ezt a GG-t találtam ki.
Akkor ezt leírtuk. De nem csak maga a blog.hu ötlete érdekel, hanem azt, hogy ti hogyan gondolkodtatok erről az egészről, hogy felhasználni tartalom, vagy csakkodtátok a fejeteket,
ez
és mi ez az egész bázbördelés, amikor mi már ezt láttuk régenben, vagy nem tudom, hogy igen.
De nagyon sok a sztori van ennek. Hosszú folyamat volt ez nyilván, ugye, mert tényleg ez az, megint jól mondtad ezt az egész szíze, hogy az egész dolog a fórumból jött, hogy ott egy felépítettünk egy nagy közösséget, amiben ide, de azt láttuk, amikor a dolog már elkezdett óriásan nőjük, hogy hát van rajtunk valami, ami most már inkább teher, mert csináljuk az újságot, aminek a tartalmát tudunk ilyen olyan felelősséget, hanem van itt ez a veszélyes, rettenetes nagy ide, ami se bevételt nem, most soha nem tudtuk értékesíteni. Se bevételt nem hoz, se tartalomba hozzá nem ad kezelni, nem lehet egy teljesen egy önálló, egy tök jó önkormányzati modellt kitaláltuk, ami tök jó működött, de teljesen levált a mi céges irányunk. Tehát egyáltalán mi a közönség, azon kívül, hogy a szoftver a miénk. És állandó feszültség volt, állandó témát adott a menedzsmentnek, és De azt is érezzük, hogy van benne érték, meg van benne. És ugye az a furcsa, hogy az egész bloggerkedés, meg az egész magyar blogoszfér, ez picit a... Hát mi azért benne voltunk derékiből az internetre, de valóban volt egy olyan periódus, amikor, meg hát több olyan periódus is volt, amikor hát nem biztos, hogy rögtön az elsőként tudtunk reagálni a fejleményekre. De például az én egyik régi kollégám, és ugye nagy magyar... ős blogger és ilyen az ős internetónak is egyik meghatározó figurája, hogy 18 vagy 17 évesen került oda, az Angeldaj, Sasvári Józsi, ugye hát ők voltak ketten az a tini frakció az internettől, akik oda csapottak, a Moon, Kisbori és a Sasvári Józsi, aki egy ilyen kajla, közgázos egyetemista volt, aki mit tudom én, mert a videójáték meg internetkultúrában nőtt föl, tehát ilyen IRC-n, rengeteget IRC-ztünk tényleg, IRC-n posztolgatta a saját verseit, és akkor tényleg, tehát ott olyan IRC élet volt, ilyen 30-40 fős csoportok éjszakánként összeverődtek, és akkor ment a izé. Tehát, hogy a Józsi, ugye ilyen ős blogger, ként nagyon gyorsan rácsapott erre a szcénára, vagy és akkoriban kezdett alakulni ez a magyar blogoszfér. És a Blumi is, egyébként az IMI, meg néhányan a fejlesztők közül szintén, vagy az SP, aki később indexes, majd blokkus fejlesztő is lett, majd a Gókernek, ő most a főnöke, szintén ilyen elég régi figura. Ezek meg, akkor került már elő egy ilyen újabb generáció, a Szabó Gergő, benne volt meg ilyenek. És elkezdett alakulgatni ez a izé, és hát egy ilyen furcsa, az első pillanatok ez egy ilyen furcsa feszültség volt, mert az egész blogoszférát azt egy ilyen mainstream média ellenesség, és hát mivel mi voltunk a mainstream média, akkor láthatotta, voltak is egyébként meglehetősen sunyi megézék. Tehát azért látható utal, ugye mindig ez van, hogy egy blogoszfér, aztán mindenki szimpatikus civil, aztán utólag meg közben kiderül, hogy tehát voltak olyan esetek is. Az ilyen kis szokásos vívások, meg utólag visszanézve ezek mind ilyen ezek. Erőfitoktatás, vagy próbálgatás, ilyen dominancia harcoktól. És kinek van a jobb fasza. De az, hogy az egész blogoszférával, meg a bloggerkedéssel, meg ezért kell valamit kezdeni, egy idő után azt vettük észre, hogy mi is elkezdtünk ilyen-olyan blogokat csinálni, ki ilyet, ki olyat álnével, ezért. Ugye jött még eléggé erős motivációként, vagy hogy mondjam, visszatudásként a Denton sztoria. Ugye a Denton, aki akkor még senki nem ismert itthon, vagy ezért, de hát a Lacin keresztül eléggé közeli kapcsolat volt, és ugye, hogy jöttek a hírek már, hogy Amerikából ez milyen erős üzé lesz. Denton akkor már professzionalizálni kezdte a saját ilyen blogos kapcsolatait. És akkor így. Ugye jött ez a... Tehát Magyarországon ez is kicsit előbb jött a mítosz, meg a nagy izé, mint a valódi produkció, hogy már ez a Web2-es mítosz, és az IMI-ek ezt nyomták, hogy hát a Web2 itt meg az izé. Én akkor azt mondtam, és kurvára össze is vesztem vele, hogy nagyon utáltak is emiatt, hogy izé, ez az egész fasság, ez ugyanaz, ez a klasszikus webnek a víziója, csak jobbak az eszközök. Tehát semmi nem más ez meg, tehát hogy csak jobbak az eszközök, és izé. De persze az IMI-nek igaza volt a maga módján, mert tényleg volt egy minőségi különbség. Én meg, nekem meg nyilván az átértek ember, hogy tompítsam ezt a izét. De az a lényeg, hogy tulajdonképpen már az, hogy valamilyen módon nekünk a blogokkal kezdeni kell valamit, az itt volt nyilvánvaló, hogy már mindenki elkezdett ebbe tapogatni, hogy legyen ilyen, hogy írjon egy kis blogot, ilyen, olyan, és azt láttam, hogy illetve nem, az majd később jön be, de mindegy, de ez is egy nagyon fontos, hogy a maga a felület, a publikálási módszer, az maga elkezdi motiválni az újságírót, vagy a tartalom előállított. Ilyen valami, ez a Tumblr-nél lesz majd nagyon erős. De a... Szóval, hogy ez már 2000... János, meg nem mondom, hogy 2004 vagy 2005. bedelve, mert lehet, hogy 2004-ben, én még úgy emlékszem, hogy biztos, hogy a Klapkában voltunk még, Klapka utcában. Mert arra emlékszem az első tálkozás, amikor a Mr. Alt, aki a Freeblognak a fejlesztője meg tulajdonosa volt, én ott fölvettem be a kapcsolatot, és megállapodtunk vele, hogy akkor ez a, hogy csináljunk egy közös blogszolgáltatást, és majd valahogy lesz. De nem tudtunk egymással mit kezdeni. És közben már a Kardos fölvette a kapcsolatot a Blumival, meg ott valóban a GG-nek volt talán annyi szerepe, közvetítői szerepe, hogy talán ő is szólt, vagy valamilyen időben, vagy ő tartotta a kapcsolatot a Blumival, de nem tudom, erről az imit kéne megkérdezni jobban. Ő talán jobban emlékszik erre. De én úgy emlékszem, hogy a Kardos vette fel a kapcsolatot az imivel, hogy az imiek is dolgoznak egy blog szolgáltatón, és akkor érdemes lenne hozzá. És ugye oda dolgozott a Kozma Jocó, és szintén volt fejlesztőnk, tehát két volt fejlesztőnk is. Ugye az Imi is ott dolgozott nálunk, a Jocó is, egészen addig, amíg a csőd miatt az akkori 200 fős létszám az le nem csökkent 50 alá, tehát hogy ott azért főleg a fejlesztőket tizedelte meg, tehát egy-két fejlesztő maradt, és volt egy külön 30 fős fejlesztő cég, ami gyakorlatilag először leválasztódott, majd gyakorlatilag elengedtük teljesen a kezét. Az Imi akkor kiment Finnországban, Nokia-nak dolgozott meg, szóval mindegy így jöző, és azt elkezdett visszaszivárni, és a blokkú elkezdett dolgozni, tehát tulajdonképpen a blokkú, mint koncepció, meg ötlet az övé. Az én ötletem, meg koncepcióm az volt, és ilyen nincs szerintem másút, hogy a címlap részévé tettem ezt a dolgot, és azzal beemeltem abba, hogy valóban ilyen címlap nehéz a magyar internet, meg akkor a magyar internet, meg az Index, és hogy azzal berobbantott. Tehát, hogy azt tudtam, hogy be fogja robbantani a blogoszférát, de hogy ennyire, hogy ilyen dolog keletkezik, arra nem számítottam, de gyakorlatilag ez volt a hatása.